Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves tévénézőket is. Mai vendégem, immáron második alkalommal, hiszen néhány...
Nagyon nagy megtiszteltetés.
Néhány eszendővel ezelőtt már beszélgettünk. Ürge Forzasz Diana, professzorasszony, az IPCC tudományos, az ENSZ tudományos tanácsadó testületének tagja, ilyenként tulajdonképpen egy társbirtokos egy Nobel-díjnak.
Mondhatjuk így is.
A kollégáival együtt. Ugye a múltkor, hát erre már valószínűleg a kedves hallgatók, még a legelkötelezettebbek sem emlékeznek, de alapvetően klímáról beszéltünk. Klímaváltozás és annak következménye is, hogy mit is tehetünk. Ma is lesz erről szó. De előtte, részben azért, mert még friss a pápa látogatás emléke, részben itt vagyunk pünkösd előtt, és harmadrészt is legfőképpen azért, mert a pápa látogatás kapcsán is megfogalmazta a gondolatait, és arra buzdította az embereket, hogy jöjjenek ki a térre, vegyenek részt a Szentmisén, legyenek részesei ennek az élménynek. Hogyan kapcsolódik mindez a klímához? Utalt egy interjújában arra, ami a pápai enciklikában, a Laudato Si kezdetű enciklikában olvasható, hogy a pápa azt nyilatkozza, írja itt, hogy ökológiai megtérésre van szükség. És ön az interjújában azt mondta, hogy az erkölcsi és az ökológiai megtérés az kéz a kézben jár. Fejtse ki ezt a gondolatot egy kicsit részletesebben a hallgatóknak.
Pontosan én azt gondolom, hogy a kettő nagyon összefügg. Most már inkább nem akarom megmondani, hogy milyen sok évtizedet taposom ezt a pályát, és próbálom hát megmenteni a földet. Igazából nem a földet kell megmenteni, mert a föld azt köszöni szépen, nagyon jól el lesz nélkülünk is, de próbálok segíteni, hogy a civilizációt úgy megmentsük, ahogy most van ezzel a sok csodájával, mert is a teremtést megvédjük ezzel a fantasztikus csodájával, amit kaptunk.
Azért bocsánat, azért hadd tegyem hozzá, egy 7 gyerekes családanyáról van szó, tehát van személyes motiváció is mögött a tudósi elkötelezettségen túl.
Igen, az biztos, hogy az nagyon sok lendületet ad, vagy motivációt ad hozzá, hogy a gyerekeimnek egy élhető maradjon itt a világ. És amikor nagyon sokat, tehát most már nagyon régóta dolgozom ezen, és egyre világosabb az, hogy csak technológiával nem fogjuk tudni megoldani. Tehát nagyon fontos a technológia, és most éppen végighallgattam az előző podcastját is elnök úrnak, és tényleg fantasztikusan fontosak az innovációk. De egyedül nem lesz elég, hiszen gondoljunk abba bele, hogy az évszázad végére, ha semmi más, csak mondjuk egy 3%-os átlag növekedést tervezünk, GDP növekedést, akkor az évszázad végére 11-szeres lesz a gazdaság. Na most, még ha nagyon ügyes a technológia, akkor is az jóval többszörös energiaigényt, stb. Jelent, anyagigényt, és már most is az, hogy a meglevő igényeinket kielégítsük, már ezt nagyon nehezen tudjuk úgy, hogy ne legyen nagyon nagy különböző környezeti problémák. Tehát én azt gondolom, hogy valahol egy megelégedésre is szükség van, hogy egy bizonyos szinten megelégedjünk, az pedig azt gondolom, hogy magától nem fog úgy, egészen biztos, hogy nem fog úgy jönni, hogy mindenki egyszerűen csak a mai gazdasági rendszerben azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem, nekem elég az úszómedence, az egy magánrepülőgép, az évi két röpködős nyaralás és így tovább. Így nem lesz, mert afelé megy a gazdaság, hogy még több, mindig még több, és kötelező még többet. Viszont ha az ember arra gondol, ha arra fókuszálunk, hogy igazából mit is akarunk, és akkor most itt, ha már a pápa látogatásról beszélünk, én nagyon nekem talán a legnagyobb benyomást rám az ifjúsági találkozó jelentette az azon adott beszéde, és ott is ugye megkérdezi a fiatalokat, mit akarok az élettől, mit szeretnék, mi a fontos nekem. Tehát ha igazából belegondolunk, nem a tárgyak, nem a harmadik, nem tudom milyen telefon tesz boldoggá, hanem azt tesz boldoggá, ha van egy jó közösségem, ha jó, stabil a családom, ha van időm játszani a gyermekemmel, ha megkérdeztem az édesanyámtól, hogy hogy van, ha a szomszéddal is beszélő viszony vagyok, és így tovább. És ez mind végül is arra vezet, hogy és magunktól nem fogunk változni. Tehát itt egy erkölcsi megtérés is kell, hogy ne csak az anyagi javaknak és a birtoklásomnak a halmozásáról szóljon ez a világ, mert amíg a közgazdaságtan annak is a legalapvetőbb paradigmája az, hogy én arról szólok, hogy a saját anyagi javaimat maximalizáljam, és erről szól az egész közgazdaságtan, és erről szól sajnos az egész gazdaságunknak ez a motorja. Tehát addig nem fogjuk megoldani, mert hiába lesz technológia, azt csináljuk folyamatosan, az egyik problémát terheljük a másikra. Az egyikből épp hogy kimászunk, és lesz helyette másik. Lehet, hogy megoldjuk az elektromos, az éghajlatváltozás, bár még azért messze vagyunk attól, de jó irányba megyünk, de átterheljük, lesz belőle az elektromos közlekedéssel kapcsolatos egyéb problémák. Ugyanúgy a megújuló energiának is azért vannak környezeti hatásai. Tehát ha nem onnan indulok, hogy igazából mit akarok az élettől, és hogy nem attól leszek boldog, hogy 25-ig nem tudom mi van, akkor nem fogjuk ezt megoldani. Tehát én nekem nagyon tetszett igen az enciklipában az, hogy az ökológiai megtérés együtt kell járni egy erkölcsi megtéréssel. Tehát amikor meg tudok állni, és le tudok lassulni, ez is a fiataloknak szóló beszédéből van, és ez is annyira tetszik, hogy legyen minden nap egy kis csend, és akkor az ne egy virtuális világban. Tehát ha nem tudjuk ezt meglépni, akkor én azt gondolom, én nem hiszem, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani, nem csak az éghajlatváltozás, de akármelyik környezeti krízist.
Kiegészítésképpen még egy mondat, ez ugyan nem az enciklikából van, de a pápa mondta szintén, hogy a földet édenkertként kaptuk a teremtőtől. A következő generációnak ne vad pusztaságként adjuk tovább. Én azt gondolom, ebbe az egy mondatban minden benne van. A felelősség, az önzés, az önmérsékletre utalás, a veszély és a veszély elhárításának lehetősége, amire az elmúlt percekben ön is utalt. Amikor én fiatalokkal találkoztam nem olyan régen, föltettem nekik azt a kérdést, hogy mi a három legfontosabb dolog szerintük. Viszonylag gyorsan eljutottunk a három legfontosabb dologhoz, levegő, víz, föld. Mondom, remek. És mi az, amit leginkább szennyezünk? A levegő, a víz és a föld. Tehát tudjuk, hogy ezek azok az erőforrások, amik nélkül nem tudunk élni, nem tudunk létezni. A jó levegő nélkül, a megfelelő klíma nélkül, a jó minőségű víz nélkül, a jó termőföld nélkül. Mégis mivel bánunk a legfelelőtlenebbül? Ezzel a három erőforrás. Úgy gondoljuk, hogy ez korlátlan, hogy állandóan rendelkezésünkre áll. Bármit megtehetünk vele. De az elmúlt évtizedek arra figyelmeztetnek minket, egy klímakutató ezt nyilván megerősíti, hogy akár egyiknél, akár másiknál is ez a felelőtlen magatartás 100 esztendő alatt. Földtörténeti szempontból ez egy nagyon nyúlfartnyi kis idő. Még az emberi történelem szempontjából is egy rövid kis időről beszélünk. De 100 esztendő alatt eljutottunk oda, hogy aggódnunk kell.
Pontosan. Sőt, én kiemelném igazából az utolsó 20-30 évet. Tehát ha például ránézünk arra az ábrára, hogy hogyan változott az ember által gyártott anyagok mennyisége a Földön, és ugye 2020-ra ezt tudjuk, hogy több ember által gyártott, tehát műanyag van a Földön, mint élőanyag összesen, tehát biomassa összesen, és az még hagyján, de csak az ezredforduló óta meg háromszorozódott ennek a mennyisége, és exponenciálisan nő, tehát valami eszméletlen mértékben nő. És azt gondolnák, hogy jó, hát és akkor mi van? De most kezdjük észrevenni, tehát amikor 2 évvel ezelőtt jött a rémhír, hogy amikor a csecsemő, a cumiból táplált csecsemő már minden egyes kort tápszerrel milliónyi mikroműanyag részecskét szív be. A következő már akkor is aggasztó, de akkor a következő hír az volt, hogy kiderült, hogy a méhlepény már tele van mikroműanyag szennyezéssel. Most már körülbelül egy éve jött a tudományos eredmény, hogy a csecsemő, amikor anyatejet szív, már az anyatejből naponta több millió mikroműanyag részecske szennyezés szív be. Akkor 2 hete jött a Bécsi Egyetem kutatási eredmény, az agyunk tele van mikroműanyagokkal, és ugye Alzheimer kortól kezdve, Parkinson koron keresztül mindenhez hozzájárul, de egyéb kognitív problémákhoz is hozzájárul ez. Folyamatosan nő az olyan anyagoknak a mennyisége a természetben, amik nem bomlanak le, és ezek egyre jobban akkumulálódnak, és nem tudjuk a hatását a legtöbbnek, hiszen még igazából tényleg az elmúlt 2 évtized az, ami alatt ezek nagyon begyorsultak. De akár csak az örök vegyszerekre gondolunk. Eljutottunk úgy, hogy ez a PFAS, nem tudom pontosan, hogy mondják magyarul, ez az örök kemikália, amik például az ilyen Gore-Tex anyagokban, vagy teflon, vagy egy csomó tűzálló, tehát nagyon fontosak, mert egy csomó ugye a tűzállóságot, vízállóságot, nagyon sok dolgot megoldottak nekünk. Viszont pont azért, mert nem lebomlóak, és ezért egyre nő a koncentrációjuk a természetben, és most oda eljutottunk, hogy az Antarktiszon eső hó, ha megolvasztjuk, már nem imóvíz minőségi, már nem ihatnánk meg, mert túl magas benne már ennek az örök vegyszernek a koncentrációja mindenhol a világon. És nem áll állunk le ezzel, és ez nem fog lecsökkenni, ez egyre nő. És ezt nem tudjuk fel az egész földről, nem tudjuk eltüntetni ennek a vegyszernek a mennyiségét. Tehát egyszerűen olyan mértékig, az utolsó 2-3 évtizedben olyan mértékig szennyeztük tele ezt a teremtett világot, hogy gyakorlatilag már nagyon hamar élhetetlen lesz a számunkra, vagy csak egy nagyon ilyen ketrecbe zárt, védett világban, amikor légkondicionált kalickákba kell zárni magunkat, és nagyon erősen tisztított esővizet tudunk csak menni, és tényleg a tala is, ahogy elnök úr elmondta. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg nagyon meg kell húzni a vészharangot, még nagyon sok mindent meg tudunk állítani, és talán sok mindent vissza is tudunk fordítani, de nagyon fontos, hogy észbe kapjunk. És két dolgot még az előző kérdéshez ad mondjak, mert például ez az erkölcsi megtérés, hogy még azok is, akik nem vallásosak, nagyon érdekes, hogy például a leghosszabb boldogság kutatás a Földön, ez egy Harvardi egyetemi kutatás volt, ahol végzett a Harvardi Business School, az a legmenőbb business school a világon, az ott végzetteket követték végig az életük során egy elég nagy mintát. Ugye mindenki, aki kijött onnan, meg volt győződve, hogy szuper karrier, nagy befolyás és rengeteg pénz, és ettől majd ők nagyon boldogok lesznek. És ott követték őket, és az életük második felében végében kiderült, egy nagyon nagy minta volt, hogy egyre inkább rájöttek, hogy nem, és nem azok mondták, hogy boldog az életük, akiknek nagy volt a fizetésük és nagy volt a befolyásuk. Azok mondták, azok nyilatkozták, hogy boldogok, akiknek például stabil volt a párkapcsolatuk, akiknek volt egy stabil családi kapcsolatuk, vagy közösségük. Tehát tudományosan is nagyon sokszor igazoltuk, hogy nem a pénz, nem az anyagi javak tesznek boldoggá, hanem például az egyház is hirdette, tehát az erős közösség, a szeretet, a stabil kapcsolatok, a hűségtől kezdve, és itt tovább, ami mind már ilyen elavult ósdi szavaknak tűnik. Ez az egyik dolog, a másik most kiment a fejemből, de akkor majd az később.
Szerintem majd a következő kérdéseknél, mert van még két téma, amit én mindenképpen szerettem volna szóba hozni. Alapvetően tulajdonképpen a Mandinernek néhány héttel ezelőtt adott egy hosszú interjút, és azokból jön majd néhány idézet. Remélem, hogy a kollégák pontosan írták. Én olvastam az interjút, de ez az első mondat, amit most idézni fogok, az engem is meglepett, ami így hangzik, hogy nem málna szörp a nap, a szél és az atomenergia sem. Bármilyen energia előállítás valamilyen mértékű szennyezéssel jár. És akkor folytatódik a gondolat, hogy a megújulók esetében azonban ez még mindig a kisebbik baj, tehát ha most leegyszerűsítem, valamelyik újunkat meg kell harapnunk, és ebben az esetben a szén, az olaj és a gáz helyett, hogyha nap és szélenergiát, és ön hozzátette az atomenergiát használunk, akkor még mindig kisebb bajt, annak is van környezeti lábnyoma, annak is van klímalábnyoma, az sem az ön szavaival nem málna szörp, tehát nincs olyan tevékenységünk, különösen nem az energiatermelés során, aminek valamilyen klíma, víz, valamilyen mértékű klíma, víz, környezeti lábnyoma ne lenne. Ezt jó, hogyha tudomásul veszük, mert egyébként minden más, hogyha nem így közelítjük meg ezt a kérdést, ez már az én gondolatom, ezt már csak folytatom, az ön kiegészítem, folytatom, tehát amit számomra jelent az ön mondata, hogy minden más az romantikus álmodozás. Induljunk ki ebből. Tehát erre figyelmeztet az interjúban.
Pontosan. Tehát ha az ember, például ugye fizikus vagyok, tehát nyilván a fizika oldaláról közelítem meg először, ha ugye a termodinamika második főtételét nézzük, akkor bármikor, amikor energiát használunk, akkor valamennyire növeljük az entrópiát. Tehát valamennyire, és végül is minél nagyobb az entrópia, gyakorlatilag az valahol mindig a szennyezés növekedéshez vezet, hiszen addig erőforrás valami, amik szépen koncentrált formában elő tudjuk szedni, és úgy tudjuk használni, ha már mondjuk például akár a higany, akár a réz, akár mi, ha viszont már szépen egyenletesen szét van osztva a természetben, akkor szennyezés. Tehát gyakorlatilag akármikor, amikor energiát használunk, és szinte akármit csinálunk, mindig valami energiát használunk, kivéve esetleg, ha ülünk egymással szemben is verseket olvasunk egymásnak, vagy nem, mondjuk azért van szerencsére néhány ágazata a gazdaságnak, ami szerencsére nagyon kevés ilyennel jár, mondjuk a kultúra például, de azért minden más általában valami energia felhasználása jár, és így szennyezéssel is. És ezzel tisztában kell lenni, hogy az egyetlen igazán fenntartható energia az az energia, amit sosem kellett megtermelnünk, tehát amit megtakarítottunk. És ezért mindig először azt kell megkérdezni a fenntarthatóságban, hogy biztos, hogy szükségem van a következő egységenergiára? Nem tudom ugyanazt a szolgáltatást, ugyanazt az igényt valahogy máshogy megoldani, vagy kevesebb energiával, vagy esetleg energia nélkül. Ugyanígy az anyagra. Biztos, hogy szükségem van anyagra? Például most éppen egy nagy ingatlanfejlesztő konferencián adtam elő, nekik is elmondtam, lehet többet, valószínűleg nem fognak meghívni, de elmondtam, hogy meg kell kérdeznünk, hogy biztos, hogy szükség van új ingatlan építésére. Európában rengeteg meglevő ingatlan van. Nem lehetne egyet inkább felújítani azok közül, amik lerodjantak, amik nem annyira vannak használva. Tehát általában, ha így állunk hozzá, hogy a meglevőt felhasználni inkább, és kipofozni inkább, és úgy adni a szolgáltatást, hogy nem kell új energiát felhasználni, vagy megoldani nélkül, például akár digitalizációval, akár megosztott gazdasággal, akár tényleg a körforgásos gazdaság, ez mind abba az irányba vezet, hogy ne kelljen új anyagot termelni és új energiát felhasználni. Például a közlekedés a legjobb példa erre. Igazából senki nem imád napi 2 órát dugóban ülni. Tehát nem azért közlekedünk feltétlenül, mert nagyon szeretünk közlekedni, legalábbis a nap nagy részében. Ha meg tudnánk oldani a napi feladatokat úgy, hogy vagy a városainkat úgy át tudnánk alakítani, hogy ne kelljen annyit közlekednünk, akkor nem csak a klíma járna jól az energiája, hanem igazából az életünk és az életmódunk is jobban járna. Tehát összességében megelőzni kell, és amit nem tudtunk megelőzni, mert nyilván nem tudunk megelőzni, tehát nyilván egy bizonyos adag energia kell, akkor már feltétlenül most azért úgy látjuk, hogy a megújuló energiák azok, amik megújuló energiafajták, amik talán a legkevesebb környezeti hatása vannak, de bármit csinálunk, mindig lesz valami hatása.
Egy picit még visszatérnék erre a málnaszörpös dologra, mert ugye a dolognak van folytatása, és én tovább gondoltam, tehát, mert egy napelemnek az elkészítése is energiával és anyagfelhasználással jár. Ezt nem nehéz belátni. Egy szélkerék elkészítése ugyanígy speciális anyagfelhasználással és megfelelő mennyiségű energiával képzelhető el. És bizony az, ahhoz, hogy az atomerőmű elkezdjen működni, ott bizony nagyon sok betonra, vasra van szükség, és bányászni kell az uránt, azt szállítani kell, ez mind-mind energiafelhasználással jár. De itt nem áll meg a történet, hiszen amikor majd ez be fog következni az életünkben még, nem is olyan nagyon sokára, amikor a napelemeknek már lejár a szavatossága, már nem termelik olyan jól az energiát, le kell őket szerelni, akkor meg kell őket semmisíteni, vagy újra kell őket hasznosítani. Már most érdemes lenne azon gondolkodni, hogy hogyan tudjuk majd ezeket a napelemeket hasznosítani, a bennük lévő anyagot majd újra használni. A szélkerekeket, amiket most leszerelnek, mert már az első generációs szélkerekeket Dániába cserélik le, mi történik? Elássák a homokba a szélkereket. Hát nem ez a fenntartható megoldás, az egész biztos, és az atomenergiánál is még bőven van tennivaló, hogyha az elhasznált fűtőelemeknek a biztonságos elhelyezéséről kell hosszú távon gondolkodni. Tehát az az életszínvonal, amit kialakítottunk, amit megszoktunk, ennek a fenntartása igen, energiafelhasználással, méghozzá növekvő energiafelhasználással jár. A mi felelősségünk, hogy egyrészt önmérsékletet tanúsítsunk, de a kedvenc példám, hogy az miért is természetes, hogy az Egyesült Államokban 17 fok legyen nyáron egy irodának a hőmérséklete? Vagy a lakás 17 fok legyen? Miért ne lehetne az 20-21 fokos? Miért? Alkotmányos, kvázi alkotmányos jog, vagy elvárás, vagy a jólét szimbóluma az az Egyesült Államokban, számomra ez a legriasztóbb példa, hogy 17 fokra vagy 16 fokra légkondízzák le a lakásukat és az irodákat, úgyhogy az ember bemegy, és utána betegen jön ki egy tárgyalásról, vagy egy konferenciáról. Tehát van itt nekünk is tennivalónk, és ráadásul nagyon sok olyan dolgot meg lehet tenni, ami az életszínvonal feladásával nem jár, az életszínvonal csökkenésével nem jár, a komfort érzetünk csökkenésével nem jár, de mégis a közös cél érdekében hasznos tevékenységet teszünk. Ez az én véleményem. Nem tudom, hogy egyetértek.
Abszolút egyetértek, és ez a hűtés, ez rettenetesen fontos. Azt kell látni, hogy ezek azért nagyon kulturálisan meghatározott, tehát rettenetesen érdekes, hogy tényleg a hőkomfort az mennyire kulturálisan meghatározott, mert ugye mint ENSZ-ben dolgozom, és nagyon sokat vagyok nemzetközi különböző tárgyalásokon, és nagyon más, hogy hol mi az elvárás, hogy milyen hőmérsékleten, és nagyon más, hogy ki fázik ugyanabban a hőmérsékleten, és ki az, aki megsül ugyanabban a hőmérsékletben. És még az Egyesült Államoknál is jobban aggódom, sokkal jobban a fejlődő országokkal kapcsolatban. Tehát például ugye tavaly Sharm el-Sheikhben volt a klímacsúcs, olyan mértékben hideg volt az összes épületben ott benne, meg a sátrakban, tehát azokat a sátrakat amúgy is nagyon drága légkondicionálni, de olyan mértékben légkondicionáltak, hogy effektíve mindenkinek téli kabátba, sába, és ott valakinek sapkába kellett ülni. Azért onnan ered ez részben, és az Egyesült Államok például onnan ered, hogy ugye az öltözködési kód, mi az öltözködési, hogy mondják,
kultúra.
Az, hát öltözködési kultúra,
szokás,
de elvárás.
Szokás,
inkább az
elvárás.
Tehát az tradíció. Üzleti életben, igen, tradíció. Az üzleti életben elvárás az, hogy mindenki ugye a férfiak, hosszú ujjúink, nyakkendő és öltöny. Egy ilyen öltözetben tényleg kellemesebb, hogyha hűvösebbre van.
Azért 21 fokban is el lehet üldögélni.
Szerintem is. Teljesen egyetértek. Minden esetre nagyon érdekes, hogy például a japánok már ugye egy évtizede bevezették ezt a cool biz nevezetű üzleti öltözködés kultúrát, és aki járt Japánba tudja, hogy nagyon formálisak, nagyon számít nekik a formalitás, mégis bevezették, hogy az állami szektorban nyáron tilos öltönyben, tilos hosszújjunkban és tilos nyakkendőben lenni, és megbüntetik azt, akit úgy megy, csak rövid ujjúink az mellett, viszont ezzel 28 fokra állíthatják a légkondit, nem szabad 28 fok alatt a japán állami szektorban ennél jobban légkondicionálni, és rengeteg energiát megtakarítanak. Én például azt szeretném elérni, még sajnos nem volt időm, de szeretném, hát ha esetleg az ön vagy Körösi Csaba segítségével, vagy Antonio Guterrest, aki szintén nagyon elkötelezett az egész klímaügy érdekében, hogy amikor ő jön majd a következő klímacsúcsra, ami szintén fejlődő országban lesz, hogy ne vegyen nyakkendőt, és vegyen rövid ujjút, és ő is mondja, hogy legyen ez a klímacsúcs a cool biznek a kultúrája alapján, és ne légkondicionáljunk mondjuk 24 fok alá, nem tudom, mondjuk ne 28 fok nyilván. Tehát, hogy mutassuk, hogy nagyon egyszerű dolgokkal nagyon sokat lehet megtakarítani, és úgy, ahogy melegszik és forróbb lesz a klíma, bizony ez rettenetesen fontos, hogy mi a hőkomfort érzés. És itt akkor egy picit azért arra visszatérni, hogy mondta elnök úr is, hogy önmegtartóztatás. Igen, de én azt gondolom, hogy inkább ez is nagyon fontos, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan terület van, hogy nem is kontroll, hogy is önmegtartóztatás, hanem egyszerűen csak másra helyezni a hangsúlyt, tehát egy jobb létre, tehát attól nem jobb, nem érezzük feltétlenül jobban magunkat, hogy 23 ruhában fagyoskodunk egy légkondíción, és utána kimegyünk a tök forróságba, és esetleg a nagy hőmérséklet különbség miatt a szívünknek és egészségügyi káraink vannak. Tehát, hogy megtaláljunk egy csomó, nagyon sok olyan terület van, például ez egy nagyon jó példa volt, ahol ez ilyen win-win, ahol a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, csak változni kell, változtatni kell a kultúránkon, ami nagyon nehéz. Nagyon nehéz néhány, most már évtizedek óta beívódott kultúrát megváltoztani. Például azt gondolom, hogy sokféleség. Tehát azt, hogy ma az a szép, és az a rendes, ha a kertünk is tökéletesen 3 centis, vagy másfél 13 milliméteres a fű, nincsen semmi gaz, sehol, hú, az a szörnyű, és tökéletes sövény, és ha lehet semmi más. És most rájöttünk, hogy ez nagyon-nagyon rossz, vissza kellene engedni a városainkba is a sokféleséget, időnként hagyni megnőni a füvet, esetleg a vadvirágot, májusban ne vágjunk füvet, hagyjuk, hogy fölvirágozzanak a vadvirágok, és így tovább. Tehát csak ez mind nagyon nehéz, mert évtizedek alatt kialakult az a kultúra bennünk, mi a rend, mi a tisztaság, és most egy kicsit mi a hőkomfort, mindezt átalakítani nem könnyű.
Hát igen, de ahogy idáig eljutottunk, mert ez sem volt a gyerekkoromban, azért nem ez volt, tehát ide is eljutottunk valahonnan, ez valahova. Igaz. Miért ne lehetne egyébként ezt a saját érdekünkben ráadásul, a saját érdekünkben miért ne lehetne megváltoztatni, ha úgy tetszik visszacsinálni. Van még egy kérdés, és az interjúban is szerepel, ez a klímadepresszió, és nem is annyira klímadepresszióra volnék én kíváncsi, hanem arra mondatára, és arról szeretném faggatni, hogy az elmúlt években azért részben az önök tudományos tanácsadó testületének a hatására, az önök által elkészített tanulmányok hatására sok-sok konferencia is talán ebben szerepet játszott, de azért történtek előrelépések. Ugye azzal zárja ezt a gondolatsort, hogy az irány jó, de a változások nem elég gyorsak, de baj van a tempóval. De azért, hogy tényleg ne a depressziót erősítsük a hallgatókban meg a nézőkben, mondana néhány példát arra, ami ebbe a kategóriába illik, hogy igen, jó az irány, elértünk néhány célt, itt már jobb helyzetben vagyunk, mint 10-15 vagy 20 évvel ezelőtt, de a tempót majd fokozni kell ahhoz, hogy az legnagyobb rosszat elkerüljük.
Köszönöm ezt a nagyon fontos kérdést, és erről lehetne akár 3 podcastot is beszélni, megpróbálok akkor röviden válaszolni. Nagyon fontos tényleg látni, hogy az elmúlt évben szinte 180 fokot fordult a világ. Rettenetesen sok jó dolog történik. Kezdjük csak onnan, hogy 2015-ben ugye Párizsban 140 államfő volt, ugye ön is ott volt, ha jól tudom.
Ott voltam, ez így igaz.
Igen, 140 államfő volt egy tető alatt. Soha a világtörténelemben nem volt olyan világháború, nem volt olyan népirtás, nem volt olyan gazdasági válság, nem volt olyan krízis, ami 140 államfőt összehozott volna egy tető alá. Ez már azt mutatta, hogy az egész világ belátta, hogy ez a legnagyobb problémánk jelen pillanatban. És azóta iszonyú sok minden történt. Már akkor ugye azt kell látni, hogy ott Párizsban a politika előre rohant, a tudomány elé rohant. Előtte, ha bárki közülem vagy a kollégáim közül kimerte volna mondani a másfél fokos azt, hogy másfél fokon kéne megállítani az éghajlatváltozást, akkor az egy ilyen kis ilyen hippi, ilyen faölelgető volt, azt nem nagyon vették komolyan tudományos körökben. Ott pedig a politika kimondta, hogy jóval 2 fok alatt kellene megállítani az éghajlatváltozást, ideálisan 1,5 fokon, és mivel a tudomány nem volt meg, felkérte az IPCC-t, hogy készítsünk erről egy jelentést, hogy egyáltalán meg lehet csinálni, és hogyan. Az elején még a kollégáim mind azt mondták, hogy ugye én is ott voltam, akkor a kollégáim már halljátok, figyelj, azt mondták, hogy nem, hát ezt meg kell mondanunk nekik, hogy ez hülyeség, ez a hajó elment, ezt felejtsék el, mondjuk meg nekik. Hát nem mondtuk meg nekik, benne maradt a záró dokumentumban. Eleinte nagyon sokan kollégáim, nem csináljuk meg ezt a jelentést, ez butaság, de aztán jó, hát nézzük meg, mi lenne, ha csak megnéznénk. A tudományos világ ráugrott, hogy jó, nézzük akkor meg. Iszonyú mértékben születtek a kutatások, és mindenki csodálkozására az jött ki, hogy nem csak, hogy meg lehet még csinálni, igaz, hogy ez 2018-ban volt, hogy meg lehet még csinálni, hanem nagyon sokféleképpen meg lehet még csinálni, nagyon sok út vezet Rómába. És semmi más nem csináltunk, 2018-ra kiadtuk a jelentésünket, és csak nem mondtuk, senkinek nem mondtuk, hogy mit kell csinálni, az IPCC sosem mond ilyen, csak lerajzoltunk ilyen kis vonalakat, hogy hogyan kellene menni a kibocsátásoknak, és nagyon halványan látszott csak, hogy a nulla az nem a grafikon alján van, hanem a grafikon közepén, ami úgy nagyjából 2050 körül szeli át ezeket a kibocsátási görbéket. Ennyi. És ezután, tehát ez azt jelentett, hogy 2050 körül nettó nulla kibocsátásra el kell érni. Hát akkor ez még 2000, biztos elnök úr is tudja, akkor ez még az, hogy nulla kibocsátás. Ez egy ilyen teljesen őrült gondolat volt. Hát mit csinálunk az olajjal, szénnel, gázzal, amikor 80%-át adja az energiánknak, ez lehetetlen. 3 évvel később, 2021-ben már, most már nem emlékszem, melyik klímacsúcs volt akkor, akkora már azon országoknak volt nettó nulla kibocsátása körülbelül az évszázad közepére, kibocsátási elkötelezettség az évszázad közepére, közte ugye Magyarországnak is, ami az összkibocsátás 90%-áért felelős. Tehát 3 év alatt ennyit változott a világ, hogy kimondta annyi ország, és ebben benne volt nem csak az Európa Unió, de először ugye Egyesült Államok, már ez is nagy dolog volt, de aztán Kína is benne volt, India is benne volt, és még mindig benne van. Én azt gondolom, hogy ez is már iszonyatosan nagy dolog. Rengeteget léptünk azóta, ha megnézzük, hogy a legújabb jelentésünk, ami most jelent meg áprilisban, az IPCC legújabb jelentésében is kimutattuk, hogy 18 ország, és ebben benne van Magyarország az egyik, és ezt nagyon fontos tudni. 18 országnak már évtizedek óta csökkent a kibocsátása, igaz, hogy most már a magyar nő, de a kutatások, ugye az adatgyűjtés az egy bizonyos évben befejeződött.
Hát, ha a Mátrát bezárjuk, a mátrai hőerőművet bezárjuk, akkor azért a csökkenő tendencia folytatódni fog, és ugye erre a kormányzati szándék világos és egyértelmű, ugye az adja a kibocsátásnak, a magyar kibocsátásnak a 10%-át, tehát ez egy jelentős lépés lesz a közös cél érdekében. Zárja bezárva, bocsánat, nem akartam a szavába vágni, csak ugye szembe jutott.
Nem, ez egy fontos kiegészítés, abszolút. Tehát látni kell, hogy egy csomó ország már meg tudta csinálni, hogy jelentős gazdasági fejlődést ért el, az alatt jelentősen csökkentette a kibocsátását. Több mint 800 városnak és régiónak van kibocsátás csökkentési, nettó nulla kibocsátás csökkentési célja. A cégek is rettenetesen sokat...
Megint csak egy kiegészítés, az összes megyei jogú városnak és Budapestnek is van, amelyik ugye csatlakozott az Under 2-hoz jó néhány esztendővel ezelőtt, tehát ugye nekik ott van, hogyha 2050-re, 90-es bázison számolva 80%-kal csökkentik a kibocsátást. Tehát van magyar részvevő is itt ezen a pályán is.
Pontosan, tehát én azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos látni, hogy itt is, egész világon is itt is rengeteg dolog történik. Engem már az is nagyon legyűgözött, amikor már februárban is azóta többször jöttek a hírek, hogy Magyarországon is, tehát csúcsot döntött télen, csúcsot döntött a napenergia termelés.
Hát múlt héten szinte minden nap.
Pontosan, és akkor még nyilván minél hosszabb lesz a napos órák száma, annál több lesz. Most már van, hogy többet tud termelni még Paksnál is, tehát egy nagyon, nagyon jelentősen elindult Magyarországon is ez az átalakulás. Most voltam tegnap egy olyan konferencián, egy Bukarestben, tehát abszolút Kelet-Európáról szóló ESG konferencián, tehát a vállalatoknak a környezetvédelmi és szociális céljaikkal kapcsolatban beszélgettünk, és én nagyon féltem, hogy hát, mert én mindig megmondom a magamét, én megmondtam, hogy azért sajnos még nagyon sok a zöldmosás is, és felvázoltam a problémákat. Utána mindenki jött hozzám, hogy hú, hát ők még életükben ilyen jó előadást nem tartottak, és tényleg, és milyen jó, hogy így össze volt foglalva, és hogy tudjuk. És megbeszéltük, hogy igen, sok a probléma, viszont pár évvel ezelőtt még nem, hogy ESG nem volt, de egyáltalán az egészről szó nem volt, pláne Kelet-Európában. Most pedig tömve volt egy hatalmas konferenciaterem, és nagyon sok vállalaton látjuk, hogy nagyon, még akkor is, ha még botladozunk, de hogy ez egy fontos téma, és komoly téma, és mindenkinek csinálnia kell. Tehát én azt gondolom, hogy itt minden területen nagyon nagy volt a változás már.
Lehet azt mondani, hogy ez alapján, amit az előbb elmondott, hogy kormányzati szinten, tehát politikai szinten jelenti ez a nemzetközi szervezeteket is az üzleti világban, és nyugodtan hozzátehetjük, hogy a mindennapi életünk során, tehát a hétköznapi életünk során, ha úgy tetszik, akkor a civil szférában is egy szemléletváltás zajlik, ennek vagyunk tanúi. Ebben biztos benne van az önök munkája is, hogy újra és újra felhívták a problémára a figyelmet, újra és újra elmondták, hogy mit kellene csinálni, hogyan lehetne ezt egyébként megelőzni, a nagyobb bajt. De ez a szemléletváltás talán nagyon jó szó, nem? Hogy mintha minden területen ez teret nyert volna az elmúlt években.
Igen, én azt gondolom, hogy rettenetesen sokat változott tényleg a világ az utóbbi években. Csak elég mondjuk bemenni Budapest belvárosába. Nem tudom, statisztikát nem tudom kimutatni, de én úgy láttam, hogy több a vegán étterem, mint a lángossütő. Tehát itt egy kulturális változásról is van szó, arról, hogy a mai fiatalok már mást, hogy gondolkoznak, és ez is azért viszont nehézé teszi, hogy hatalmas a generációs különbség is, hogy a most kijövő fiatalok már nem feltétlenül egy külvárosi házat akarnak két autóval, hatalmas garázssal, ahol az életük nagy részét azzal kell tölteni, hogy nem csak kerítés vessenek, füvet nyírnak, de mondjuk csak arra a két autóra megkeresik a pénzt, amit ha mindenki kiszámítaná, hogy a éves munkájából hány napot, hány hónapot dolgozik csak azért, hogy fönntartsa azokat az autókat, ha beleszámoljuk a parkolótól, a garástól kezdve, a kerékcserén keresztül az összes különböző költséget mindenfélén. Lehet, hogyha egy belvárosba lakunk, egy élhető belvárosba, és ezért nagyon fontos, hogy élhetőek legyenek a városaink és a belvárosaink, és ezért ne hagyjuk le szlömösödni a belvárosokat, és mindig csak kint fejlesztünk, hanem inkább a belvárosra koncentráljunk, és azokat fejlesztjük, és egyre több zöld legyen benne, és egyre élhetőbb legyen, mert ha ott vagyunk, nincs szükségünk autóra. Nekem két bátyám él Berlinbe. Berlin az annyira élhető mostanában, mind a két bátyám egyszerűen eladta az autóját pár évtizede, és eszükbe nem jut, hogy szükségük lenne autóra. Ha néha elmennek messzire, akkor bérelnek egy autót, amikor egyszer-egyszer el kell tovább menni, de Berlinben csak macera az autó. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy ez a szemléletváltás. A mai fiatalok már nem ezt akarják, hanem máshol akarnak menők lenni, és más fontos nekik. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba elindultunk, de még nagyon botladozunk azért, még azért nagyon sokat kellene csinálni, és egy kicsit az az igazság, hogy várom, hogy vezető pozícióba több fiatal legyen, mert azért bennük talán egy kicsit több dinamizmust érzek, mind a politikai, mind a gazdasági szférában, mint akár az oktatásban.
Hát talán ez azért is van, mert ők jobban érzik azt, hogy itt az ő bőrükre megy a játék, és nyitottabbak erre az érvelésre, ami az elmúlt években azért egyre gyakrabban volt hallható, látható, olvasható, úgyhogy biztos, hogy ez a generációváltás ebben segíthet. Hát ahogy mondta, hogy botladozunk, az irány jó, botladozunk, tehát ez kicsit egy csecsemő jutott eszembe, hogy bár éppen elkezdett járni, még egy kicsit bizonytalan a mozgása, de azért mindenki örül neki, hogy két lábon tud egyensúlyozni. Hát legyen ez a végszó a mai beszélgetésünknél, hogy tényleg ne a depresszió és ne a levertség és a lehangoltság legyen úrrá a hallgatókon és a nézőkön, meg a témával foglalkozókon, hanem lássák a pozitív jeleket is. Világossá téve mindenki számára, hogy tennivaló lesz bőven a következő években is, és a következő generációra is komoly feladatok várnak. Én köszönöm szépen Ürge Forzazniának, hogy itt volt ismét velünk, és megosztotta velünk a gondolatait. Sok sikert kívánok a további munkájához.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.